Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpontcsoport vezetője, és Pulai András, a Publikus Intézet ügyvezetője, stratégiai igazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Örülök, hogy elfogadták a meghívást. Jó napot! Kezdjük a friss adatokkal. Van mindenkinek?
Nekünk Pulai van. András. Annyira friss, hogy még meleg. Tegnap este végeztünk az adatfelvétellel, és ma 6 órától lesz nyilvános a Népszava oldalán. És ez azt jelenti, hogy 14 mandátumot mérünk a Fidesznek, 2-2-2-t a MSZP párbeszéd Jobbik DK-nak, és egyet a Momentumnak, és nullát mindenki másnak. Ebben az a meglepetés a korábbi adatokhoz képest, és hogy a DK ez nyert mandátumot is, és szavazót is. Ez azt jelenti, hogy ugye korábban egy mandátumot kaptak volna, most kettőt kaptak, és ez elsősorban azt látjuk, hogy az MSZPKR-ra tette. Tehát lényegében a baloldali versengés az tovább fokozódott. Úgy látszik, hogy új szavazót nem tudott a baloldal behozni az EP kampány során, viszont a meglévő tortát át tudta egy kicsikét máshogy szeretelni. Teszem hozzá, pontosan ugyanaz történik lényegében tankönyvszerűen, mint ami 5 évvel ezelőtt történt. Akkor is volt az EP-re egy DK-MSZP csata, illetve szavazóvándorlás. Még nagyjából azt is mondhatjuk, hogy a vándorlásnak a nagyságrendje is várható, ugyanaz lesz.
A részvételi adat milyen lett?
A részvételi adat a mérésünk szerint az 46%, ezt túlzónak gondoljuk.
A mérés szerint jól lehet ennyi a mérés?
Jól lehet ennyi a mérés, azért ez nagyon, nagyon magas részvételt feltételezne. Azt gondoljuk, hogy körülbelül ilyen 36-40% között lesz várható a részvétel. Ez egyébként kihat a kispártoknak a teljesítményére is, úgyis, mint hogy lesz-e mandátumuk vagy sem. A Momentumnak szerintünk 40% fölött kell kezdenie aggódni, és akkor veszheti el a mandátumát. Az LMP pedig 35% alatt kezdhet el örülni, mert akkor nyerheti meg a mandátumát.
Mráz Ágoston?
Tegnap az összes közvéleménykutató intézet összegyűlt, és megbeszélték a közös dolgaikat. A Nézőpont intézet és a Andrásék is ott voltak. Igazából az a helyzet, hogy unalmasan nagy az egyetértés a közvéleménykutatók között, és az András is most azt mondta, ami szakmai konszenzus lényegében. Igen. Tehát a Fidesz a legesélyesebb a választási győzelemre, 50% fölötti eredménnyel. Az, hogy ez 51% lesz, vagy éppen 49%, vagy még 51%-nál is jobb, az majd izgalmas lesz a választási adatoknak a vizsgálatakor, de a 13-14 mandátumban mindenki egyetért, és a kettő között sem a érdemi különbséget kell hangsúlyozni, hanem éppen alakulhat úgy, hogy csak 13 lesz, de talán valószínűleg a 14 mandátum a Fidesznek. Tehát elég nagy az egyetértés a szakmában arról, hogy így fog alakulni a választás, ahogy András felolvasta a legfontosabb számokat. Éppen ezért az apró részletekben lesz az izgalmas különbség, például abban, hogy ki lesz a második legnagyobb párt. Ezt a pozíciót ugye a Jobbik, különösen 2014-ben, amikor a baloldal osztva indult, és a MSZP és a DK megversenyeztette magát egymással, a Jobbik nevető harmadikként elérte az ezüstérmet 14%-kal. A mostani előrejelzések valahol 9-11% közé teszik a Jobbikot, és bizony ez könnyen meg lehet, hogy már az ezüstéremhez kevés lesz. Ez a Jobbik számára egy nagyon komoly szimbolikus vereség lenne. Ami egy nagyon izgalmas kérdés, hogy a DK esetlegesen megelőzi-e a Szocialista Párt és a Párbeszédnek a közös listáját. Ha ez bekövetkezik, akkor egészen biztosan csak egy hajszál híján éppen, hogy sikerül neki. De az utólagos értelmezésében az adatoknak azért ez egy fontos dolog lehet, hogy a Gyurcsány Ferencnek először sikerül-e jobb eredményt elérnie, mint egykori pártjának, az MSZP-nek. Fontos lesz az is, hogy az MSZP esetleg 10% alá csökkene, az MSZP Párbeszéd, bocsánat, hiszen még a rendszerváltozás 1990-es választásában is 10,8%-ot el tudtak érni, tehát soha nem volt olyan választás, ahol az MSZP egy számjegyű lett volna. És persze fontos az is, hogy az LMP történetének mázli sorozatának, ha akarjuk, véget vete a 2019-es LP választás. 5 évvel ezelőtt 930 szavazaton múlt darabra, hogy átlépték az 5%-os küszöböt. Most nagyjából egyetértés volt a kutatók között, hogy ez inkább valószínűtlen. A Momentum esetében meg inkább egyetértés volt, hogy inkább valószínű, hogy sikerül az 5%-ot átlépni. Ez azért is fontos, ugye ezért szokás a politikusok részéről bírálni a közvéleménykutatókat, hogy itt mit okoskodnak és mit mondják meg előre a számokat, mert van ennek egy önbeteljesítő jóslat hatása, vagy lehet. Az 5% alattra látott pártok szavazói érezhetik úgy, hogy esetlegesen elvesztegetett a leadott szavazat. Persze érezhetik úgy is, hogy már csak most az én szavazatom múlik, hogy meglegyen az 5%, tehát nem akarom magunkat fölöslegesen bírálni, de mégiscsak az a helyzet, hogy van ennek egy ilyen másodlagos hatása, hogy melyik párt esélyes, melyik párt kevésbé esélyes, és ebben az LMP kevésbé áll jól, a Momentum jobban áll. Viszont egyetértek azzal, hogy minél magasabb a részvétel, annál nagyobb a baj a Momentumnál, mert ugyan van egy elkötelezett szavazórétege, Budapest belső kerületeiben különösen is, de minél nagyobb a részvétel, annál nagyobb 5%-os küszöböt kell megugrani, és annál nagyobb a veszély ezen párt számára.
Ugyanúgy az eredményekben, ugye a főbb csomópontokban is lesz, ami konszenzus van a szereplők között, és szerintem nem lehet most megmondani, hogy ki lesz a második helyezett az EP választáson, és én is azt gondolom, hogy akár pár tízer szavazat is dönthet a második, harmadik és a negyedik helyezett között, és ennek mindössze interpretációs különbségbeli haszna vagy ereje lesz, más érdemi különbség nem. Egy dolog még elképzelhető, hogyha a Fidesznek nem sikerül úgy a mozgósítás, elsősorban a vidéken, kis településeken, ahogy az sikerült az EP választáson, az országgyűlési választáson, vagy a népszavazáskor, ugye a kvóta népszavazáskor, akkor elképzelhető, hogy a legsikeresebb második helyezett, ként befutó párt, az mégis 3 mandátumot fog szerezni, de ez konkrétan tényleg pár tízezer szavazaton fog valószínűleg múlni, és lényegében mondhatjuk azt, hogy a szerencse fogja ezt eldönteni.
A részvételben is ilyen nagy a szakmai konszenzus, mert itt mintha szórnának az adatok, és Pulai András is azzal kezdte, hogy a saját adatát is nagy kritikával kezeli.
Ez az én feladatom lett volna, hogy kételkedjem az ő adataiba, de elvégezte ezt helyettem valóban. Tehát az igazság, hogy megvédjünk a szakma mundérjának becsületét, hogy a részvételt mérni sokkal nehezebb, mint a szimpátiát.
Utolsó pillanatban.
Mert ugye a szimpátia az egy vélemény, amire alkalmas a véleménykutatás. A részvétel az meg egy magatartás, amiről mondhat valaki, egy válaszadó nekünk, hogy ő persze jó állampolgár lesz, de egyáltalán nem biztos, hogy ez igaz. Tehát sokfajta okos és okoskodó kérdés típussal próbálja az ember aláásni ilyenkor. Elsőre nem hiszük el a választatóknak, hogy mit mondanak a részvétel szempontjából, hanem egyéb attitudinális vizsgálatokat is végzünk. De itt azok is, akik azt gondolják, hogy ők biztosan elmennek szavazni, egyáltalán nem biztos, hogy a napsütés és a...
Van-e kiskert,
a barátok mit csinálnak, stb. Ezer dolog hathat aztán a magatartásukra. Ezért nagyobb megértéssel kell viseltetni a számok iránt. Mégis mi azt gondoljuk, hogy valahol 36 és 40-et mondtál te, András.
Igen.
Mi 32 és 40 közé lőttük, hogy még nagyobb engedményt tegyünk magunknak.
Így könnyű.
Szerintem abban egy konszenzus kialakulhat, hogy nagyon nagy meglepetés lenne, ha 30-nál kevesebb lenne a részvétel, és szintén meglepetés lenne, ha 40-nél több.
Nekünk szerencsénk volt, mert az országgyűlési választáson is és a kvóta népszavazáskor is bőve hipahatáron belül mértük a részvételt, de magam is azt mondtam, hogy ez szerencse, mert én is azt gondolom, hogy ez tényleg rettentően nehezen mérhető. Most azért nem bízok abban, hogy ez a 46% ez tényleg be fog jönni, de nem zárható ki, hogy hipahatáron belül maradunk, bár tényleg az valószínűleg, hogy a legmagasabb potenciális részvétel lehet, el tudunk képzelni.
Mozgósítás jeleit minden oldalon látják, mert magáról minden párt azt mondja, hogy nagyon szeretné, hogyha a szavazói elmennének szavazni, és mindenki. Pulai András?
Igen, látjuk, de nagyon sok múlik az utolsó napokon, és utolsó héten. Elsősorban most nem abban, hogy miként fognak dönteni, melyik párt mellett fognak dönteni a szavazók, hanem az, hogy elmennek-e szavazni. És körülbelül a választóknak a 20%-a mondta azt nekünk az áprilisi adatfelvételünkkor, hogy az utolsó héten fog eldönteni. Szerintem ezek a döntések nekem nagy része már megszületett. Az a kérdés, hogy akkor kell-e a kertbe elmenni öntözni, vagy kapálni, vagy éppen a ternapesti buli az, vagy a szombati buli az, hogyan sikerült, vagy rossz idő lesz, vagy jó idő, vagy az adott pártoknak a mozgósítási képességei legyen az az adatbázisok alapján való mozgósítás, legyen az bármilyen egyéb nyitott kommunikációs csatorna, az mennyire lesz hatékony és mennyire lesz sikeres. És nyilván itt van a különböző pártoknak különböző szintű és minőségű track rekordjuk. És vannak különböző ilyen szociodemográfiai hátterük a különböző pártoknak, és vannak olyan pártok, amelyik kevésbé tudják elvinni a szavazóikat, egyébként ebben az MSZP van az élen, tehát EP választáson messze az MSZP az, aki legrosszabban mozgósít. Szerintem most fel fog sorakozni emellé a Jobbik. Elsősorban nem azért, mert a Jobbiknak a szavazói EU ellenesek lennének, mert egy komoly változás volt az EU szavazót, a Jobbik szavazótáborán belül. Már-már a baloldali pártokkal összevethető mértékű, sőt konkrétan összevethető mértékű módon támogatják az Európai Uniót, és fontos nekik az Európai Unióhoz való tartozás. Az EU ellenes szavazók azok átmentek a Fideszhez jó részt. Hanem azért, mert a Jobbik az válságban van nagyon sok szinten, és nem is igazán tudott kampányolni, részben, mert nem volt rá forrás, részben, mert úgy tűnik, hogy nem akart. És ennek okán 50% körül részvételi hajlandóságot mérünk a Jobbik szavazók körében, ami messze a legalacsonyabb. És tovább megyek, 50% körű lojalitást mérünk a Jobbik szavazók közelében, ami azt jelenti, hogy az egyébként jobbikos pártpreferenciával, országgyűlési preferenciával rendelkezőknek az 50%-a mondja azt, hogy a Jobbikra is fog szavazni egy EP választáson. Ez mind a kettő legrosszabb arány. Ennek okán elképzelhető, hogy a Jobbik nem csak hogy a második helyét veszti, hanem akár még a harmadikat is elvesztheti.
Annyira a részvétel az izgalmas kérdés, hogy a párt preferencia számokat nagyjából konszenzuálisan megállapítottuk, de a részvétel azért ezen sokat változtathat. A Momentum esetében már mondtam, hogy 40% fölött gondolt, de jelenleg azért mi azt látjuk, hogy Budapesten és a városokban aktívabbak az emberek, és 2014-ben ez is volt a tényleges adata a 29 országos átlagú részvétel mellett zajló európai parlamenti választáson, tehát a városokban aktívabbak, mint a városokon kívül, ami a Fidesz számára amúgy nem kedvező. Tehát van ennek egy komoly kockázata, még a Fidesz szempontjából is, hogy ugyan ő az esélyes, mindenki már előre átadta neki a aranyérmet, és ez elég valószínűleg így is lesz, de az, hogy pontosan milyen százalékot tud elérni, az bizony a mozgósításon és a részvételen fog múlni. Mi azt látjuk, hogy a legaktívabb szimpatizánsi tábor a Fidesz, a Demokratikus Koalíció és a Momentum esetében azonosítható, és megerősítve a korábban is elhangzottakat András részéről, a Jobbik és a Szocialista Párt párbeszéd tűnik a leggyengébbnek. Én ezt nem csak a szavazótábornak a rezonanciájára vezetem vissza, hanem a kampányaktivitása is. Tehát a Jobbik persze biztos tudnának rá ellenérveket mondani, de a Jobbik szerintem egy láthatatlan kampányt folytatott lényegében ezen a választáson, és az LMP-nek is csak az utóbbi néhány napban jutott eszébe, hogy az éghajlatváltozásról élesebben kommunikáljon, de ennek a két pártnak az esetében én tetten érhető, megjegyezhető, emlékezetes kampányt semmiképpen sem azonosítottam.
Hasonlóak a mi számaink a mozgósítottság tekintetében is, nálunk a DK vezet, és a Fidesz a második, és a szocialisták áprilishoz képest 10%-ot rontottak a mozgósítottságon. Ott most ilyen 60% környékére esett vissza ez az arány. Ez a baloldalon belüli harcoknak azt hiszem a következménye. Talán azt mondhatjuk, hogy vitt az MSZP egy dinamikus kampányt, de valahogy a végére egy kicsikét ez elfogyott, így a lendület alábbhagyott. Míg érdemi esélyek mutatkoztak, sőt stabilan 3 mandátumot lehetett mérni áprilisig az MSZP-nek, így a legvégére ez egy kicsit eltűnt. A Momentum esetében is egy magas elkötelezettséget mérünk, mert azt nyilván nehezebb mérni azért az alacsony elemszámok okán, de az is egyértelműen azonosítható. Az LMP szavazók esetében szintén nehéz mérni az alacsony elemszám miatt, de ott is egy komoly kiábrándultságot látunk. Kihagytam valamelyik pártot?
Azt hiszem nem. Jobbikot talán.
Jobbikot
megbeszéltük.
Igen.
Hogy lehet elfáradni egy kampányban? Azt mondta például, hogy az MSZP párbeszéd a végére elfáradt. Ugyanannyi emberrel kezdték, mint amennyivel befejezték. A csatorna, ahol eljutodnak a közönséghez, nem változott menet közben. Emberi fáradtság?
Én azért hadd legyek egy kicsit árnyaltabb betéren, tehát én az MSZP és a párbeszéd kampányát elején se éreztem annyira dinamikusnak, hogy hatalmas legyen a különbség a mostani nem is inaktivitás, de megfáradás és a kezdeti siker között. Azért ne felejtsük el, volt egyrészt ez a patkány, ugye, amiről az a konszenzus alakult ki a hírekkel foglalkozók körében, hogy ez egy tévedés volt a Szocialista Párt kampányfőnöke részéről, illetve a kampány úgy kezdődött, hogy nagyon sokáig bizonytalanság volt a lista összetétele kapcsán, ugye Tóth Bertalan állítása szerint, mint pártelnök elvállalta azt, hogy a lista élére kerüljön, ami egy nemes gesztus részéről, egy kicsit bizonytalan, hogy tényleg nem akarja átvenni a mandátumot. Szanyi Tibor, Jávor Benedek és Újhelyi Istvánnak a küzdelme, az szerintem egy komoly tehertétel volt a szocialista párt kampányon, és ugye kitalálták azt, hogy a minimálbérről néha minimális bérről beszélnek a kampányukban, de ezt valamilyen oknál fogva nem írták fel a plakátjaikra, tehát azok, akik itt-ott találkozhattak a szocialista párt és a Párbeszéd piros plakátjaival, azok nem tudták meg, hogy mit követel pontosan, vagy milyen programja van pontosan ennek.
Szórólapok azért vannak róla.
Az üzenetek megvannak, csak számomra nem tűnt egészen koordináltnak, összehangoltnak, és egy üzenetre felépítetnek ez a kampány.
Az órás plakátokon egy erős Európa párti üzenet van, illetve a karaktereket, a vezető karaktereket tolja előtérbe a párt. A szórólapokon és az online hirdetéseken azért lehet találkozni a részletes kibontott üzenetekkel is. Én azért látok némi struktúráltságot, némi felépítettséget. Ebben
Némit én is.
Nem volt szerintem az a szokásos veszekedés az MSZP környékén, ami szokott lenni. Vagy hogyha volt, azért sok a kevésbé halasztódott ki, mint amennyire ki szokott halasztódni. Tehát ilyen szempontból szerintem azért az MSZP sok mindent tanult az elmúlt időszak hudarcaiból.
De ott magas is a mérce, mondjuk egy Botka László miniszterelnök jelöltsége körüli
háborúhoz képest ez ahhoz képest hát nem történt semmi, tehát business as usual mondanák ezt az MSZP-ben. De hogy igen, de hogy mondjam, kétségtelen, hogy azért nem volt egy íve ennek a kampánynak, és nem volt egy csattona a végén, és szerintem ennek a csattonának a hiánya az, ami egy kicsikét az MSZP szavazóknak a mozgósítottságán, illetve a lojaltásán csorbát ejtett. A patkány ügy tekintetében nekem más a véleményem, én azt gondolom, hogy az mozgósította az MSZP szavazókat.
De most mondtad, hogy inaktivált
Miután a patkányú lecsengett. Tehát ott volt egy két hét erős mozgósítottság, hogy azt mondja, hogy a patkányú két héttel később jön, vagy az MSZP végigviszi a patkányügyet, akkor szerintem ő mozgósítottabban jön ebből ki.
Ugye a patkányügy, ez a budapesti patkányírtás körüli történetek összefoglaló neve.
Így van, igen. Ugye ez már csak azért is látszik, mert az ezzel kapcsolatos negatív kommunikációt, ami az MSZP és a politikusai irányába zajlott, a Fidesz is abba hagyta nagyjából, miután gondolom elkészültek a vonatkozó mérések, és kiderül, hogy hát azért ez mégiscsak segít az MSZP-nek. Talán következetesebb lett volna ezt a sztorit végvinni, akkor talán magasabb lett volna az MSZP párbeszéd mozgósítottság, és akkor lett volna esély három mondatom, mert így is van, de akkor azért valószínűleg nagyobb lett volna.
Látnak-e különbséget az MSZP és a DK európai parlamenti kampányának lényege között? A bér, a nyugdíj, az unióhoz való felzárkózás kérdései, az mind a kettőben felmerült.
Szerintem egy egyértelmű különbség van az, hogy egy ilyen barbatrükkel a DK előhúzott egy listavezetőt a kalapból.
Ezért sokáig nem kellett keresni egy Gyurcsány Ferencnek.
Nem volt nagyon messze nem volt nagyon mélyen a kalapban ez a jelölt, ez kétségtelen.
Gyurcsány Ferenc feleségéről, Dobrev Klárról
beszélünk. Akit, hát nyilvánvalóan, hogy a DK tesztel arra, hogy esetleg később komolyabb politikai szerepre is vállalkoztat, és egy ilyen LP kampány erre egy jó alkalom. Hát, hogyha beteljesíti a DK azt, amit a méréseink vetítenek előre, akkor számíthatunk arra, hogy Dobrev Klára aktív szereplője lesz a magyar politikájátnak a későbbiekben is, mint európai parlamenti képviselő, ugye valószínűleg ő ki fog menni. Az egy érdekes kérdés, hogy melyik frakcióba fog ülni a DK. Ugye vannak hangok, hogy elhagyják a szocialista frakciót, és a liberális frakcióba fognak beülni. Ezzel potenciálisan ez egy magas labdát adnak a liberálisozó magyar kormánypárti és attasabban ellenzéki kánonnak, de lehet, hogy ezt is meg lehet ugrani.
Bocsánat, Dobrev Klára további szerepvállalását, azt hogy kell a mostani ismereteink szerint elképzelni? Ha kimegy, akkor hogy lehet bent egy komoly...
Annyira könnyű, hogy egy európai parlamenti képviselő felszólalhat az országgyűlésben, illetve bármikor lemondhat a mandátumáról, és akkor a listán eldöntheti a listát állító párt, hogy ki lesz az utódja. Tehát én ezzel egyetértek, hogy a Dobrev Klárának a tesztje zajlik, és egyébként nem csak az ő személye volt egy jó választás a demokratikus koalíció esetében, hiszen a Gyurcsány Ferenc mellett talán ő az a személy, aki mozgósítani tudja a demokratikus koalíció meglévő és potenciális híveit, hanem láthatóan egy jó kommunikátor is, és a ellenzéki térféle nettéren, mintha nem volna túl kínálat. Tehát én azt merem állítani, hogy a demokratikus koalíció folytatta az ellenzéki pártok közül a legjobb kampányt, a legsikeresebb kampányt, pont a lista vezető személyének köszönhetően. Azt, hogy mi is lesz pontosan a megválasztott egy vagy kettő demokratikus koalíció képviselőnek az európai párt stratégiája, ez még most korai, mert szerintem függ attól például, hogy a Momentum kikerül-e. A Momentum ugye már bejelentette, hogy a liberális frakcióhoz csatlakozik, és hogy ebben az esetben, ha ott van a Momentum, lehet, hogy nem feltétlenül érdekel a demokratikus koalíciónak, de az sem biztos, hogy lesz liberális frakció az Európai Parlamentben, mert újabb nevükön Reneszánsz és a Progresszív között lehet választani, tehát lehet, hogy így lehet feloldani ezt az ellentmondást, hogy liberális név nélkül lesznek liberálisok.
Ha Dobrev Klára kilép a fényre, Gyurcsány Ferenc visszamegy a sötétségbe, a homályba?
Hát ugye ezt pont annyira nem tudjuk, mint hogy lesz-e liberális frakció az EP-n belül. Én nem hiszem, hogy annyira belátnék a DK-nak a boszorkány konyhájába, ezt lehet tudjam dönteni. De, hogy mondjam, nem biztos, hogy megfér két tudás egy ilyen ebben a csárdában. És potenciálisan elképzelhető, hogy a First Husband szerepét fogja ellátni a DK-n belül Gyurcsány Ferenc. Tudjuk, így van, tehát elképzelhető, hogy ő visszavonul. Ugye nem igazán, tehát a DK nem váltotta be hozzáfűzött reményeket az elmúlt időszakban. Ugye azzal az ígérettel váltak ők ki az MSZP-ből, hogy majd ők új szavazókat fognak hozni az ellenzéki táborba. És ez nem sikerült eddig, és egyébként most sem sikerült, tehát ugye ez a teszt azért még várat magára. De hát kétségtelen, hogy sikerült némileg újraosztani, legalábbis ideglenesen újraosztani a baloldalit, de egyébként 5 éve is sikerült. Az a fundamentális kérdés, hogy a DK ezt meg tudja-e tartani, ezt a szavazóbázist, át tudja-e transformálni országgyűlési szavazókra ezeket az EP szavazókat, és hogyha ez sikerült, akkor utána tud-e új szavazókat hozni a baloldali táborba, akár valamilyen kiábrándult jobbikos szavazóra, kiábrándult fideszes szavazóra, vagy eddig bizonytalankodó, de most már a új frakcióvezetőben, vagy a új listavezetőben potenciális miniszterelnök asszonyt látóban, bizonytalan szavazóban gondolkodunk. Hogyha ez sikerül, akkor sok minden elképzelhető, és akkor simán lehet, hogy Gyurcsány Ferenc tényleg visszavon az aktív politizálástól, és Dobrev Klára lesz az első, de szerintem ez még nem egy eldöntött kérdés. A tesztnek az első szakasza az most lezáruló félben van, és a további szakaszai azok viszont előttünk vannak.
Szerintem ezzel nem mondtál sokat, mert már bocsánat, szerintem biztos, hogy Gyurcsány Ferenc pártja Gyurcsány Ferenc nélkül elképzelhetetlen. Tehát hadd fejezem be én is a mondani valómat, tehát nem hiszem azt, hogy Gyurcsány Ferenctől el lehetne búcsúzni. Az egészen biztos, hogy a demokratikus koalíció meglévő szavazói nem tudják elképzelni Gyurcsány Ferenc nélkül a pártjukat, és ezért hiba is volna, ha elbúcsúzna a közélettől. Az szerintem egész egyszerűen arról van szó, hogy a demokratikus koalíció szeretné, ha köré szerveződne meg az ellenzéki egység. Ugye mindenki 22-ben megígérte az ellenzéki oldalon, hogy egységet fog szervezni, de nem dőlt el még, hogy melyik lesz az a párt, ami köré szerveződik ez az egység. Láthatóan a közös együttműködésen alapuló egységszervezés az nem volt eddig sikeres. És azzal, hogy a demokratikus koalíció 18-ban elérte az 5%-os küszöböt, most meg esetlegesen az ezüstérmet megszerzi az EP választáson, és lesz egy népszerű listavezetője, aki el tudja mondani, hogy ő lám-lám a várakozásoknál jobb eredményt szerzett a pártjának, ezzel azt a potenciált szerzi meg, vagy szerezheti meg a demokratikus koalíció, hogy köré szerveződjön meg az ellenzék összefogása, akár az önkormányzati, akár a 22-es választása. Egy biztos, az ellenzéki oldalon földrengés várható szerintem az EP választás után, és ez nem azért, mert plusz szavazókat szerezne meg egyik párt sem, az alacsony részvétel miatt ez kizárható, hanem azért, mert a szimbolikus erőviszonyok át fognak alakulni az eredmények.
Hírek jönnek, bocsánat, Mrázek Oston Sámor a Nézőpont csoport és Pulai András a Publikus Intézet vezetője, az Aréna vendége.